eredményesére találkozó 2011. december 2-a. Győztes vagy. Úgy élsz?
Nagyon szép öreget kívánok, sziasztok! Milyen? Otthonos itt? Ez milyen jó? Igen, szuper. A kávé nélkül nem tudom, hogy fogjuk kibírni, de Isten ad nekünk erőt, és akkor menni fog kávé nélkül is. Az egyik gondolatom az, hogy egy kicsit csináljunk ilyen beszélgetős alkalmat. Mit szóltok ehhez? Nem most ilyen otthonosan vagyunk, kicsit kevesebben, hogy én nagyon szívesen tölteném az időt azzal, hogy kérdésekre válaszolunk, hogy meghallgatunk tőletek egy-két bizonyságot. A másik pedig, hogy két sztár vendégünk van. Az egyik Pásztor Dulo Attila, a másik pedig Kálmán Ernő, aki tovább fog menni a történelmi sorozatával, úgyhogy én már előre dörzsölgetem a tenyeremet. De szerintem az első menetben Pásztor Dulo lesz az, akitől hallhatunk. Szerintem gyere is, még az imát is mondta Pásztor, és akkor igazán kenet alatt tölthetjük a reggelt.
Mindenek előtt szerbusztok, Isten hozott mindnyájunkat, és akkor hajtsuk meg a fejünket egy imára. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked. Köszönjük a mérhetetlen kegyelmedet, köszönjük a szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy te egy személyes Isten vagy, és köszönjük, hogy személyesen itt vagy az életünkben, és mindnyájunkkal személyesen bánsz. Köszönjük, Urunk, hogy személyesen értünk haltál meg, értem haltál meg, Uram, és ezt mindnyájan elmondhatjuk egyes szám első személyben. Köszönjük, Urunk, hogy te törődsz velünk, köszönjük, Urunk, hogy bánsz velünk, köszönjük, Urunk, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy soha-soha el nem hagysz. Köszönjük, hogy semmi, de semmi nem szakíthat ki a te szeretetedből, Urunk, és köszönjük, hogy te örök vagy, és nem változol. És ez a garancia arra, hogy biztonságban vagyunk, Uram. Köszönjük neked. Csak hálásak vagyunk Sanyiért, Uram. Kérünk téged, hogy áld meg Sanyit, a családját, Uram, az egész életét, vállalkozását, házasságát, apaságát, Uram, szolgálatát. És csak köszönjük a hűségét, az odaszántságát. És kérünk téged, Urunk, hogy kent fel ezeket a gondolatokat, amik ma itt elhangzanak, Uram, minden egyes prédikátort, beszélőt, Uram, csak tekenj fel, és a te szavaid hangozzanak el, Uram. És csak köszönjük neked, magasztalunk és szeretünk, dicsérünk, Uram, drága-drága szent nevedben, Krisztus nevében. Amen. Jó látni benneteket, és mit szólnátok ahhoz, hogyha korán reggel itt futnánk egy kicsit? Lenne kedvetek egy kicsit futni? Próbáljuk meg, egy kicsit fussunk, jó? Lapozzatok, legyetek szívesek 1 Korintus 9-hez. Az egyik kedvenc részem a Bibliában, és csak azért, mert szó van az ökölvívásról, és valamikor fiatal sráckoromban műveltem ezt a sportot néhány éven keresztül. A 24. verstől nézzük meg. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. És nekem nagyon tetszik ez a gondolat. Ez rólunk beszél. Rólunk hívőkről beszél, de én azt hiszem, hogy ez egy jó tanács lenne a világnak is. Most itt fölöttünk van egy nagy rendezvény, gondolom valami MLM-es rendezvény lehet, nem tudom. Csak azt tudom, hogy amikor jöttem, akkor két srác beszélgetett, és pont az eredményes élet találkozót próbálták kitalálni, hogy mi az. És aki kedvem lett volna mondani nekünk, hogy gyertek le, és akkor megtudjátok, mi az eredményes élet találkozó. Csak éppen két csomag volt a kezembe. De hogy ez egy annyira fontos elv. Azt mondja itt Pál apostol, hogy képzeljétek el mondjuk egy olimpiai döntőt, egy 100 méteres síkfutás olimpiai döntő. Ott van, ha jól emlékszem, 8 ember fér el a döntőbe, ugye? Ki jártas az atlétikába? senki, mennyi lusta ember egy kupaszba, hihetetlen. 8-an állnak fel ott, és ott tized másodpercek döntenek a győzelemről, tudod, és ott állnak, és várják a startpisztolyt, aha, csak ne nagyon hajolgassak. És azt mondja Pál, hogy többen versenyeznek, de csak egyetlen egy győztes van. Csak egyetlen egy győztes van. És azt mondja, hogy úgy fussatok, mint aki győzni akar. Úgy fussatok, mint aki győzni akar. Igen, ám csak, hogy mi helyzetileg már győztesek vagyunk. Akkor mondhatnám azt, hogy én már célba vagyok. Nekem megvan az örök élet, én már célba vagyok, nekem nem kell futni. De Pál pontosan nekünk, keresztényeknek beszél, azt mondja, hogy úgy fussatok, mint akik győztesek, mint akik már győztesek. Vagyis arról beszél, hogy a helyzeti igazságot, amiben tényleg győztesek vagyunk, azt éljük meg a mindennapjainkban. Éljünk egy győztes életet. Úgy fussunk, úgy éljük az életünket, úgy járjunk Istennel, hogy az tükrözze azt a helyzetünket, amiben a mennyben vagyunk. Ugye nem tudom, hogy tiszta ez itt, hogy mi az, hogy helyzeti igazság, meg tapasztalati igazság. A helyzeti igazságra azt szoktuk helyzeti igazságnak nevezni, ahogy Isten néz ránk, ami a mennybeli helyzetünk, ami már most megvan, mi tökéletesek vagyunk, habár ezt itt a földi életünkben nem tudjuk még megtapasztalni, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én még nem tudom megtapasztalni, nap mint nap találkozom a tökéletlenségemmel, de ez semmit nem változtat a helyzetemen, hogy Isten úgy néz rám, hogy tökéletes vagyok. A bevégzett munka eredménye az, hogy Isten úgy tud ránk nézni, hogy igazak vagyunk, tökéletesek vagyunk, szentek vagyunk. Csupa olyan dolog ez, amit itt a földi életünkben megtapasztalni nem tudunk, de hitben el tudjuk fogadni, és hitben tudunk ebben járni. És Pál azt mondja, hogy te győztes vagy. A Róma 8:37 azt mondja, hogy mindenek fölött diadalmaskodtok. Mindenek fölött. Itt a görögben a hypernikaó a szó, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen természet fölötti, egy ilyen mindenek fölötti győzelem, egy ilyen hatalmas győzelem. És hogy értsük, hogy mit jelent ez a hatalmas győzelem, csak mondjuk képzeljük el azt, hogy a Magyarországi Bibliaszól Egyház kiállít egy fotballcsapatot, és a brazil válogatottal kiállunk focizni, és mondjuk úgy megyünk be az első félidő után az öltözőbe, hogy 20-0-ra vezetünk. Ez a hypernikaó. Tehát ez az, ami így ilyen, ilyen győzelem. Tudod? Elképzelhetetlen, ilyen nagyon nagy győzelem. Hányan szeretitek a profi boxot? Volt néhány évvel ezelőtt, amikor a kisebbi Klitschkót egy ilyen no-name fickó kiütött, emlékeztek? Tessék? Nem. A előtte még az a duci, semmi neve nem volt, nem jut most eszembe a neve. Semmi neve nem volt, tudod, csak bement a szorítóba, fölálltak, és tudod, a második percben a Klitschko feküdt. Na ez a hypernikaó, amikor abszolút esélyesként kijössz, és azt hiszed, hogy te vagy a győztes, aztán második percben kiütnek. Ez a hyper, ilyen győztesek vagyunk. És Pál azt mondja, hogy éld meg ezt a győzelmedet, éld meg nap mint nap, úgy fuss, mint aki győzni akar, mint aki győztes. És így folytatja. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Csak képzeljétek el, egy sportoló, aki mondjuk egy olimpiai bajnokságot akar nyerni, az egész életét felteszi erre. El tudjátok képzelni, hogy mennyi mindenről lemond egy sportoló, egy élsportoló? Hajnalba kell, edzés, tudod, az egész élet erről szól, mindenről lemond. Miért? Azért, hogy egy elhervadó koszorút nyerjen. Azért, hányan szeretitek a sportot? Oké. Az 1964-es tókiói olimpián kinyerte a 100 méteres síkfutás döntőjét. Műveletlenek. Hihetetlen, senki nem tud. Én se tudom.
Persze, nem. Egy pár év múlva, képzeld el, az egész életét odaadja azért, hogy megnyerjen egy olimpiát, és egy pár év múlva a kutya sem emlékszik rá. A kutya sem emlékszik rá. Nem menjünk olyan nagyon messzire. A 4 évvel ezelőtti olimpiát kinyerte a 100 méteres síkfutást. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Pár év elteltével már senki nem emlékszik rá, és azok mégis képesek odaadni az életüket egy elhervadó koszorúért, és azt mondja Pál, hogy ti, akiknek hervadhatatlan koszorútok van, ti, akiknek minden megvan, ti még inkább miért ne tudnátok odaadni? Még inkább miért ne tudnátok odaadni? Miért ne tudnátok egy olyan életet élni, amire azt lehet mondani, hogy ez egy győztes élet. Ez egy győztes élet. Fuss úgy, mint aki már győz. Mint aki már győztes, így futni. És ez egy ámulatos dolog, hogy élhetjük így az életünket, hogy élhetünk egy győztes életet, ami abban merül ki, hogy emlékeztek, múltkor beszéltünk a sikerről, nem? Nem? Itt voltatok? Mi, hogy definiáltuk a sikert? Ahol jó lefeküdni, és ahol jó felkelni, ugye? Ahogy nem bűntudattal fekszem le, hogy nem csináltam semmit egész nap azért, hogy megváltozzon az életem, és nem úgy kelek fel, hogy már megint itt van előttem egy nap, amit meg kell élnem, hanem úgy fekszem le, hogy köszönöm, Uram, ezt a napot, dicsőség neked, és úgy kelek fel, hogy köszönöm ezt a napot, Uram, mekkora lehetőség van előttem megélni ezt a napot, és futni úgy, hogy győztes legyek, illetőleg megfutni már azt az életet, hogy győztes vagyok. És a zsidó levél szerzője ugyanerről beszél, Zsidók 12.2-ben azt mondja, és csak hogy szó szerint tudjam idézni, felolvasom. Sanyikám, mennyi időm van? Amennyit csak akarok. Nagyon jó, akkor 9-ig érek rá, úgyhogy akkor, de egy pár perc múlva abba hagyom, jó? Csak ezt megnézzük. Igazándiból ez egy nagyon jó téma, és ezt nagyon szeretem. Azt mondja egy zsidó 12.1-ben, azt mondja, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. A zsidó levél szerzője is arra bátorít, hogy álhatatossággal, kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát, de úgy, hogy leveszünk minden terhet. El tudjátok képzelni azt a képet, hogy ott vagy a olimpiai döntő, 100 méteres síkfutás, és valaki úgy áll be a rajthoz, hogy van a vállán egy 50 kilós cementes zsák. Ezt el tudod képzelni? Milyen eredményt fog elérni ez az ember? Szerintem semmit. De hogy nem futhatunk úgy, hogy közben cipelünk terheket, hanem azt mondja a zsidó levél szerzője, hogy tegyétek le ezeket a terheket. Ne a Pál beszél arról, hogy a jó katona az nem elegyedik bele a világ dolgaiba, hanem csak annak szolgál, aki elhívta katonának. Hogy nem foglalkozok felesleges dolgokkal, nem foglalkozok olyan dolgokkal, ami fölött úgy sincs hatalmam, amit úgy se tudok befolyásolni, ezt rábízom Istenre, és aztán futok, ledobálom ezeket a terheket, és aztán ott vannak a megkörnyékező bűn, ott vannak a kísértések, és ellenállok, mert nem vagyok a bűn hatalma alatt, és csak tényleg futok, járok Istennel egy fantasztikus életet élek vele, egy örömteli, kiteljesedett, gazdag életet élek. És ez egy ámulatos dolog, hogy futhatok így. Pál apostol, hogyha megnézitek az életét, és én most az Új Szövetség áttekintését tanítom Pakson, és ilyet én ugye elég sokat foglalkozom most a páli levelekkel, és megint beleszerelmesedtem Pál apostolba, valami hihetetlen ez az ember. Ahogy ő tényleg megfutotta a pályáját, ahogy ő tényleg élte az életét, és úgy gondolom, hogy nem érdemes másképp élnünk az életünket, mint ahogy ő élte, és ne értsetek félre ezzel, nem azt értem, hogy minket is meg kell, hogy kövezzenek meg, mit tudom én, börtönbe kell, hogy zárjanak. Azt írja 2 Korintusban, hogy felolvasom, és akkor tényleg ezzel fejezem be, jó? Hihetetlen, amit átélt Pál. 11. fejezetben ezt írja. 22. verstől. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai?
Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többet börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hánykodtam a tenger hullámain. Gyakran voltam uton veszedelemben, folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjúzásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben, ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Wow. Nem erről beszélek, hogy ezt kell elviselnünk. De ha belegondolsz, kedden úgy megszégyenültem így saját magam előtt. Jöttem haza Paksról késő este, és tejfehér köd volt. De tényleg a kocsinak az órát nem láttam. Olyan sűrű köd volt. És kb. 30 kilométert mehettem, és már begörcsölt a fejem. Annyira kellett néznem. És csak kérdeztem Istentől, miért kell ezt nekem csinálni? Miért kell ezt csinálnom? Miért kell nekem ide lejárnom? Miért kell nekem ezt így tudom, ködbe vezetni? Miért nem fújod el a ködöt legalább, ha már szolgállak téged? És aztán utána rögtön, de olyan aranyos volt Isten, csak így ilyen kedvesen így a fejemre koppintott még a kocs, és azt mondtam, hogy bocsáss meg, Uram. És csak belegondolok, tudod, hogy mi egy kis nyomvad ködtől már ki vagyunk akadva. Hát még azt kéne átélnünk, amit Pál apostol átélt, és Pál apostol örömmel tette mindezt. Örömmel tette. Nem adta föl, hanem ment örömmel. Azt mondja, hogy én nem úgy öklözök, mint aki a levegő csapkodja, hanem én tényleg beállok a ringbe, nem csak odaállok a tükör elé és árnyékolok, hanem beállok a ringbe, és keményen oda teszem magam, aztán élem az életemet. És mi ennek az életnek az eredménye? Azt, hogy megélem a győzelmemet. Azt, hogy tényleg egy győztes életet élhetek. Csak gondolj bele, hogyha a kis kényes pásztor, aki egy kis köttől kiakad, az feladja emiatt. És azt mondja, hogy én többet nem megyek Paksra. Engem nem érdekel Paks, nem érdekel se. Feladom. Ez győztes élet? Akkora nagy bukás, akkora nagy vesz. Tényleg ez vesztes élet. És annál szomorúbb látvány nincs, mint amikor egy keresztény vesztes életet él. Amikor panaszkodik, amikor elégedetlen, amikor mindig morog. Tudod, amikor semmi különbség nincs a világ és a hívő között. De Pál azt mondja, hogy ne így éljetek, hanem mint aki győz, fussatok, tegyétek oda magatokat, és annak az lesz az eredménye, hogy egy örömteli győztes életet élhettek. Amen! Amen! Urunk, csak köszönjük, és csak kérünk téged, hogy kent fel az utánam szólókat is, te drága nevedben. Amen!
Sziasztok még egyszer, és akkor én ezt komolyan gondolom, csináljunk egy ilyen beszélgetős alkalmat. Kérlek, hogy gondolkozzatok kérdéseken, akár Pásztor Atihoz, ha 9-ig itt van, akár az elmúlt idők témáihoz. Csináljunk egy ilyen beszélgetős alkalmat. Sziasztok, Isten hozott. Jó, bármiről lehet beszélni. Arról nem. Erne. Igen.
Össze lehetne foglalni egyetlen dolgot, a legfontosabbat. Mi lehetne a kereszténység üzenet a világnak ezekben az időkben?
Ezekben az időkben mi lehetne a kereszténység legfontosabb üzenete? Itt most konkrétan ezekre az időkre gondolsz? Tehát, hogy mert nyilván sokszor volt már a történelem során nehéz időszak, és talán az üzenet annyira jelentős, hogy az emberi nehézségtől nem változik meg. A napjainkban mi az, amit ki kéne hangsúlyozni? Tehát azon túl, hogy az emberi életnek igazából egyetlen egy értelme van, hogy megismerje Istent, hogy békét kössön vele, és egyre közelebb kerüljön hozzá, igaz? Tehát az emberi élet értelme megismerni Istent, és megmaradni a szeretetében. És aztán ez nyilván mindenféle gyümölcsöt terem. és nagyon sokszor gyülekezetek a gyümölcsöket hangsúlyozzák, és az ember azt gondolja, hogy azokat kell megcselekedni, nem először megismerni Istent. Tehát azt gondolom, hogy az evangélium ez, ugye ez a legfontosabb üzenet. De ha mondjuk vagyunk keresztények, és ezt már ismerjük, mi már túl vagyunk ezen, mi már... Bocsánat. Mi már keresztények vagyunk, és most egy picit megszeppenve állunk az új körülmények előtt, az érzések előtt, amik maguk alá gyűrnek néha, az élmény előtt, amit jelent ebben a 21. században élni, a válságban élni, nehezebb körülmények, egyre több teher nem csak rajtad, hanem a környezetedben lévő embereken, ami létrehoz egy ilyen spirált, ugye bárhová nézel, mindenhol könnyű panaszkodást hallani, könnyű lehorgasztott orrokat látni. Egy nem hívő ember számára nincs más üzenet. Az üzenet csak most komolyabban vehető, mint bármikor máskor. Úgy értem, az életed azért üres, az életed azért van tele kihívással, az életed azért, nem fogalmazzunk így, élhetetlen, mert valójában elvétetted a célját. Ugye? Tehát ez olyan, mint a partra vetett hal. A partra vetett hal, ahogy ott vergődik a sekélyesben, még létezik, de nem él. És nekünk embereknek egyszerűen vissza kell találnunk Istenhez. Tehát egyszerűen nincs más. És talán a nehéz idők azok ezt csak jobban kihangsúlyozzák. Csak azt mondják, hogy egyre tisztában látom, hogy valami alapvetően hiányzik, egyre tisztában látom, hogy valami alapvető probléma van, és vajon mi lehet a válasz erre. És Jézus Krisztus az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Ha pedig hívő ember vagy, és az életedet eddig egyfajta kényelmes, úgymond keresztény vallásban élted, ahol Isten úgy tűnt, mintha kiszámítható volna. Mintha úgy, tehát ez sokszor megtörténik, igaz? Tehát mondd meg, hogy hogyan kell jó embernek lenni, hogyan kell jó kereszténynek lenni. És tudod, el kell járnom gyülekezetbe, olvasnom kell a Bibliát, imádkoznom kell rendszeresen. Tehát oké, mik a módszerei a jó keresztény életnek? Vagy lehet így is kérdezni, oké, mit kell adnom Istennek, hogy ő cserében megadja nekem, amit én kérek? Nem mondjuk ezt így ki, de valahol erre gondolunk, hogy az életünk célja az egy hogy hívjuk, egy sikeres élet, egy kényelmes élet. Az életünk célja az, hogy a dolgok úgy menjenek, ahogy terveztük. Ne viccelj, ezt tanultuk egész életünkben, erre készítettek fel minket. Tehát ne vicceljetek. Profi emberek akarunk lenni, jól akarjuk csinálni, amit csinálunk, a szakmánkban, a családunkban. Ezért adtuk a fél életünket. És aztán nyilván a kép arról, hogy hogyan működik ez Istennel, az is elkezd erre hasonlítani. Azt mondom, hogy Isten egy új módszer az életemben. Ugye megismerem a mindenhatót, neki valami jó összeköttetései vannak. Ha valaki tud segíteni megoldani ezt a problémát, ha valaki tud segíteni átvinni a válságon, akkor az ő. És elkezdek egy olyan módon gondolkozni, hogy az élet továbbra is körülöttem forog, csak van egy új módszerem, van egy új eszközöm, Isten. Igaz? És ez ott lehet a mi hívő életünkben. Megtanítottak minket arra, hogy az életünk kényelmes kell, hogy legyen. hogy ha vagyok valaki, akkor a körülményeimet magam alá gyűröm, az uralmam alá hajtom, és úgy rendezem az életemet, ahogy azt én szeretném. És többnyire kényelmet szeretnék, többnyire sikert szeretnék, többnyire szeretném, ha meg lenne az én akaratom. És ez azt gondolom, és kérlek, ne sértődjetek meg, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon felszínes és nagyon sekélyes értelmezése a valóságnak és az emberi lét értelmének. El tudjátok képzelni, hogy embernek lenni annyit jelent, hogy leélni kényelmesen 80 évet, és aztán értelmetlenül meghalni? Ennyit jelent embernek lenni? Hogy 80 évig én uraltam a dolgokat? Nem. Többről kell, hogy szóljon. És ez nem egy rövid válasz, de azt gondolom, hogy egy jó válasz. Egy jó válasz. A feleségemmel, Encsivel beszélgettünk. Ő mondta nekem tegnap, és most csak egy aspektusát hadd mondjam el annak, hogy miért kell, hogy az élet többről szóljon, és miért nem lehet Isten csak egyszerűen egy pénzbedobó automata, akinek megadom a helyes életmódot, mint fizetséget, nézd meg, jó ember lettem, és ő meg majd bizonyos értelemben kiszámíthatóvá válik, és cserébe megadja nekem, amit kérek, vagy mondjuk azt, hogyha nem is ő adja meg, betartom a szabályait, és a szabályait betartva meg lesz az akaratom, meg lesz az elképzelésem. Ezt néztük, hogy milyen furcsa, hogy egy fiatal férfi vagy nő, egy gyerek, egy fiatal felnőtt, aki nagyon jó módban nő föl, milyen ritkán lesz normális ember. Ezen tűnődött. Hogy az a gyerek, aki gazdagságba születik, és a szüleinek esetleg nincs meg az az óriási érettsége, hogy a saját gazdagságuk, amit esetleg nagy érettséggel és nagy, tényleg nagyszerű jellemmel hordoznak. Tehát most nem azt mondtad. Hogy azt a gazdagságot valamilyen szinten távol tartsák a gyereküktől, és őt az ne kényeztesse el. Hogy ez milyen ritkán történik meg. A nagyfiunknak vannak barátai, ugye, középiskolába jár, és van köztük néhány vagyonos embernek a gyereke. És barátok. De ezt mondja a Dani, hogy figyelj, egyszerűen nem normálisak. Egyszerűen, mint hogyha nem lennének otthon. Egy másik valóságban élnek, és nem az eredetiben. Tehát egyszerűen a mód, ahogy az élet értékeire néznek, a mód, ahogyan a valóság kategóriáihoz viszonyulnak, egyszerűen nem normális. És az ő kárukra. Tehát az ő kárukra. El vannak kényeztetve, ha lehet így mondani. És ez az elkényeztetettség őket teszi tönkre. Tehát őket személyesen. Oké, és akkor most váltsunk egy képet. Mi Isten gyermekei vagyunk. És ő a leggazdagabb. Ő mindent megadhatna. De ő az, aki igazán törődik is velünk. És azt mondja, hogy úgy szeretnélek felnevelni, úgy szeretnélek keresztül vinni ezen az életen, hogy ne kényeztesselek el. Hogy meglegyen, nem hogy meglegyen, hogy keresztül mehess mind azon a fejlődésen, mind azon, amitől egy igazán nagyszerű ember lesz belőled. Egy igazán nagyszerű ember. A szíve legmélyén. Valaki, aki helyesen gondolkozik az életről, aki helyesen gondolkozik az élet értékeiről, akinek a szívében szeretet van, aki egy szelíd ember, aki egy bölcs ember, aki egy igazán, tudod, egy igazán nagyszerű ember. Viszont ehhez figyelj, ellened kell, hogy menjek. Ehhez figyelj, a kényelmed, a te elképzeléseidnek a megvalósulása az egyik utolsó szempont. Úgyhogy mit tudnék mondani a mai világban a kereszténység üzenetéről, az, hogy az életnek nem a pillanatnyi kényelmünk az értelme és célja, hanem ahogy Pásztor Ati mondta, a sportolónak van egy célja, egy koszorúért, egy koronáért harcol. És a harcban, a felkészülésben, és aztán magában a küzdelemben egy csomó mindenről le kell mondania, illetve ha nem mondott volna le, sose tudott volna felkészülni a győzelemre. Nem lett volna azzá az emberré, aki képes megnyerni azt a harcot. És ilyen módon a földi életünk részben egy felkészítés. A földi életünkben egyáltalán nincs dráma, hogyha a hétköznapjai tele vannak gonddal, ha nehézségeket kell hordoznod, hogyha azt veszed észre, Isten bocsásson meg a szóért, hogy szenvedsz, hogy szenvedés van az életedben. A szenvedés az élet természetes része, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szenvedés az egyik leghatékonyabb eszköz arra, hogy a legmélyén, a szíved legmélyén, a legalapvetőbb kategóriákban valóban megváltozz. Hogy lesz egy kemény, arrogáns emberből egy megértő, gondolkodó és szelíd ember, aki nem gyenge, a szelídségnek semmi köze nincs a gyengeséghez. A szelídség az inkább csak azt jelenti, hogy amit tudok, azt nem bunkó módon tudom, hanem egy gyengétséggel, de nagyon erős határozottsággal, ahol ha a valóság rám cáfol, akkor egyszerűen azt mondom, hogy tévedtem, és új felismerésre jutok. Oké? Tehát hogy lesz egy arrogáns emberből egy szelíd ember? Hát, hogy megmondod neki, ne legyél már arrogáns, legyél szelíd. Tényleg, hát erre eddig nem gondoltam. Kicsit megrázza magát, és íme új ember vagyok. Nem? Tehát ez így, ezért járunk iskolába. Hát iskolában ugye megmondják a frankót, ötös dogát írunk belőle, és új emberekként jövünk ki, igaz? Ne vicceltek, ez a drámája az életnek, hogy annyi mindent tudunk fejben, olyan nagyra dagasztottuk már az agyunkat, hogy azt öröm nézni, és alig van hasznunk belőle. Miért? Mert a tudás önmagában nem változtat meg. A tudás nem változtat meg, hanem az élmények, a nyomás, a megtapasztalt dolgok azok, amik megváltoztatnak. És Pásztor Kende tanítja, és egyetértek vele, hogy a szívben mélyen megélt élmény tapasztalat értékű. Tehát ez a két dolog, ami tényleg megtörténik veled, amin tényleg átmész, az változtat, és a szívben olyan mélyen megélt dolgok, és ez azt jelenti, hogy gondolkozol valamin. Isten elé mész, és imádkozol valamiről, és olyan mélyen, olyan komolyan szembenézel azzal a kérdéssel, hogy szinte átéled. És ebbe Isten beszáll, és Isten tényleg ebben az átélésben, ebben az imában valóság értékű hatásokat gyakorol rád, és ott is megváltozol. De ezen kívül a többi csak előkészíti a változást. A tanulás csak előkészíti a változást, vagy rendezi a tapasztalatban szerzett élményeket. A tanulás, az, hogy itt vagyunk, ez igazából csak felkészülés. Arra, hogy amikor belekerülünk a helyzetben, akkor tényleg megtörténjen az átalakulás. És azt gondolom, hogy a válságos időkben, a szenvedés idejében igazából nem, semmi baj nem történik. Semmi baj nem történik. Ezen az üzenetem minden rendben van. Fiúk, lányok, minden rendben van. Isten dolgozik rajtatok. Lehet, hogy gondoltatok erre, lehet, hogy imádkoztatok ezért, hogy ó Istenem, csak hadd ne maradjak le az életben a lényegről. Hadd legyen meg az, aminek meg kell lennie, tudod? És Isten csak meghallgatta az imádat. Most csinálja. Most csinálja, hogy ne maradj le semmiről. Most csinálja, hogy belőled ne egy elkényeztetett taknyos kölyök legyen, hanem az eljövendő korok egyik dicsőséges uralkodója. Most farag belőled embert. És még nem vagy készen. Te lehet, hogy kész vagy. De én még nem vagyok készen. Kérlek.
Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen akkor most ugye minden ember és akkor ennyirevel mindenki mennybe jut, mert ugye tulajdonképpen mindenki dolgozik rajta.
Igen.
És innentől kezdve mi a különbség úgy nagyjából a hívő és hitetlen között? Szóval mindenki nevelődik, mindenki formálja magát.
Igen.
Néha nem találom értelmét annak, hogy persze még kezdő ugyan én még csak most kezdtem fölfigyelni rá elsősorban, és ez indította meg bennem, ugye a hanganyagaid alapján, és akkor most erre vagyok kíváncsi, hogy mindig mindenki nem előbb.
Igen, nagyon jó kérdés. Tehát akkor csak, hogy ne értsem félre. Azt kérdezed, hogy ha mivel mindenki törekszik jobb emberré válni, mi a különbség a hívő és hitetlen között, nem? Valami ilyesmi. Tehát hol... Oké, nagyon jó kérdés. A kérdés az az, hogy mi a cél? Mi a cél? Mi az ember, mint kategória, mint lény, az ember célja? Legyél az te, vagy én, vagy bárki a világon. Mi az ember célja? És ha az a célja, hogy jó ember legyen, akkor nincs különbség. Akkor azt gondolom, hogy akkor nincs különbség. Csak az a lényeg, hogy egy erkölcsi mércének megfeleljünk, és valamilyen erkölcsi elszámoltathatóságban tényleg fedhetetlennek bizonyuljunk, azaz azt mondhassuk, hogy mindent, amit el lehet várni egy embertől, én megtettem. Megjegyzem, ilyen ember nincsen. Tehát ezen az alapon mind nagy bajban lennénk. Tehát nagyon könnyű azt hinni, amikor kívülre ránézzünk valakire, hogy ő biztos nagyon jó ember, ő benne nincsenek hibák. Vannak, csak nem látod őket, vannak, csak jól titkolja őket. Igazából a Biblia azt írja, hogy nincs egyetlen igaz ember sem, nincs egyetlen jó ember sem, nincs senki, aki a saját tettei alapján, akár csak egy erkölcsi mércének megfelelve azt mondhatná, hogy hé, nekem sikerült. Valami olyasmi ez, mint átúszni a csendes óceánt. Értem, csónakot használni nem szabad, fürdőnadrág mehet, ugrás az egyik parton, és vagy mellbe, tudod, mindegy. Lehet, hogy te sokkal jobb vagy, mint én, ez nem nehéz megütni ezt a szintet, és te el tudsz úszni 100 kilométert. Mekkora a csendes óceán? Így a hosszabb volt? Mennyi? 100-nál több, igaz? Sokkal több? Tehát ilyen azt hiszem 5-6 ezer kilométer, tehát nagyon sok. Lehet, hogy annál is több, de nagyon, tehát iszonyatosan sok, nagyon nagy távolság. Te vagy az egyik legjobb úszó, te elúszol 100 kilométert, de ugyanúgy megfulladsz. Én az első 80 méter után megteszem ugyanezt. Mi a különbség, ha a cél az, hogy átjutunk a túloldalra? Tehát az a gondolat, hogy mi emberileg képesek vagyunk olyat teljesíteni, hogy Isten megemeli a kalapját, és azt mondja, hogy kész, be kell, hogy engedjelek a mennybe, olyan jól csináltad, hogy ez ledöbbentett. Ez csak egyszerűen nem igaz. De nem azért nem ez a cél. Tehát csak ezt kell, mi az ember célja? Nem az, hogy megüssön egy erkölcsi normát. Ezért nagyon tetszik a kérdés. Baromi jó kérdés. Nem az a cél, hogy jó ember légy. Hanem nagyon leegyszerűsítem, hogy békét köss a mindenség urával. A cél az, hogy megismerd Istent, és hogy legyen vele egy kapcsolatod. És hogyha ez a cél, akkor már óriási értelme van annak, hogy hívő vagyok-e, vagy hitetlen, mert akkor ez valójában csak ennyit jelent, hogy a nem hívő ember csak egyszer nem kötött még békét Istennel. A hívő ember meg békét kötött vele. És ha békét kötött vele, akkor igazából mondhatom azt, hogy majd, hogy nem elérte a célját? Igen és nem. Picit hadd fejtsem ezt ki. A tornaóra felett. Oké. Figyeljetek. Isten egy valós személyes lény, aki a világ mindenség, tehát minden létezőnek a teremtője. Azaz a végső oka. Ha megnézzük az eredet kérdését, mitől létezik az univerzum, mitől létezik a Föld, mitől létezik az élet a Földön, a válasz az az, hogy egy végtelen személyes lény, aki személyes egységben és sokféleségben létezik, létrehozta, megtervezte, megteremtette, és azóta is fenntartja. Tehát ő az alkotója annak, amit mi valóságként hívunk, amit mi valóságként ismerünk. Nincs semmi, ebben az értelemben Istenen kívül. Ez a bibliai kép. Minden Istenben van, tőle, általa és érte. Úgyhogy ilyen módon Isten a tulajdonosa a valóságnak. tulajdonosa ennek a világnak, tulajdonosa a te életednek, tulajdonosa mindennek. Talán az egyik legjobb kép, amit el tudunk erről képzelni, az az, hogy ő a király. Ő a király. Aha, aha, oké. Okay. Tehát csak az előző gondolatot befejezve, Isten a királya ennek a mindenségnek, és azt mondja, hogy el kell, hogy ismerjétek az én uralmamat. Tehát el kell, hogy ismerjetek engem. A.V. Tozer mondta azt, hogy az evangélium nem sokat jelent egy embernek addig, amíg nem nehezedik a lelkére a mindenható Isten elleni lázadás vétségének a súlya. Oké? Okay. Minden embernek a legnagyobb problémája az, hogy tagadja Isten létét, és lázad a személye ellen. Ez az ember drámája. Jó? Akkor csak, és mindjárt válaszolok a kérdésedre, mert nagyon jó. Tudod, ez az én házam, és úgy élsz a házamban, mintha én nem is léteznék. Nem az a baj, hogy rossz helyre raktad a cukrot, meg nem mosogattál el, hanem az, hogy átvetted a kérómat. Kicsit leegyszerűsítve. A következő, amit Isten mond, az az, hogy minden ember, és nagyon egyszerűen fogalmazok, bűnös. Ami azt jelenti, hogy egyrészt a születésénél fogva egy örökölt adóssággal, bűnnel él, céltévesztéssel, olyan vétséggel, amelyet Isten igazsága el kell, hogy ítéljen, és amely fizetséget követelt. Tudod, megöltem a szomszédot, bűnhődnöm kell. Ilyen módon lehet, hogy nem ölted meg a szomszédodat, de gyakorlatilag Isten azt mondja, hogy ha valami nem szeretet, sőt, ha valami nem hit, már az bűn. Oké? Tehát a nem hit az azt jelenti, hogy nem egy Isten előtti meggyőződésből születik vagy jön. És akkor megint visszaértünk az Isten létének tagadásához, és így tovább. Tehát gyakorlatilag emberek bűnösök vagyunk. Sok kis bűnt követtünk el személyesen, illetve van egy öröklött bűnünk, amelyből mind a kettő magában elég ahhoz, hogy bajban legyünk. És Isten azt mondja, hogy de én, a király, aki ellen lázadtatok, szeretlek titeket, és én kifizettem mindannyiatok tartozását. Ugye ez nagyon fontos. Mert azt mondani, hogy oké, békét akarok kötni veled, mondja is, mondom én, Isten azt mondja, hogy de nem tudsz, mert adós vagy. Ugye a dolog már nem rajtad áll, hanem vétkeztél egy isteni bíróság előtt, és az ítélet, amit igazságosan ki kell mondani, az a halál és a kitaszítás. Ez szörnyű, ugye ezek ilyen drámai fogalmak, de ez van. Úgyhogy nem csak annyit kell mondani, hogy jó, én kibékülnék veled, hanem azt kell mondanod, hogy hogyan hozhatnám rendbe mindazt, amit elszúrtam. És csak még egy pillanat, és a válasz az, hogy te sehogy. Mert olyan nagy az adósság, hogy nem tudod kifizetni. És itt jön be egy trükk, ami Isten igazság rendszerébe belefér. Az a helyettesítő nek a képe. Te tartozol 1 milliárd forinttal, ki tudnád-e fizetni a tartozásodat? De csak nem? Akkor mész az adósok börtönébe. De van mondjuk egy jó barát, vagy itt van Pásztor Dulo Ati, tehát hogy ő egy empatikus ember, és a bőre alatt is pénz van, úgyhogy ő kifizeti az adósságot helyetted. Ki van fizetve az adósságod? Ki van? Ennyi? Kész? Hogy értem, egy helyettesítő fizet helyetted. Viszont olyan nagy az adósság, hogy kifizetni csak Isten maga tudja. Úgyhogy azt mondja, hogy adós vagy előttem, de én kifizetem az adósságodat. De ugye a képe ennek, oké, tehát a bűn zsoldja a halál, ezt mondja Róma, és Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol, és ilyen módon valakinek meg kell halnia. Tehát a bűnnek halállal kell távoznia a valóságból. Úgyhogy itt jön ez az evangélium. Isten emberré lett, leélt egy tökéletes életet, mint ilyen méltóvá vált arra, hogy kifizesse a mi tartozásunkat. Ő, mint adósságmentes, magára vállalta minden ember adósságát, és csendben meghalt vele. Úgyhogy ki van fizetve? Ennyi, ki van fizetve? Itt a különbség, és akkor itt a különbség, mi a különbség hívő és hitetlen között? Az, hogy minden embernek van egy adós levele, és minden embernek az adós levelén Jézus már aláírta. Ezt kérdezi Isten. Fiam, kifizeted-e Kálmán Ernő adósságát? Aláírva, kifizettem. Ennyi, a tiédet is. Viszont még egy aláírás hiányzik a papírról. Kinek az aláírása hiányzik? A tiéd, így van, a tiéd. Mert hogy szabad akarattal bíró lény vagy, akire Isten nem tukmálhatja rá a megmentést engedély nélkül. Engedélyt kell adnod Istennek arra, hogy kifizesse a tartozásodat. A te aláírásod is kell. Na, ez a hívő ember. Hívőnek azt az embert hívjuk, aki aláírta. Aki azt mondta, hogy tényleg van Isten, tényleg lázadtam ellene, tényleg van egy adósságom, és ő ezt tényleg kifizette helyettem? Elfogadom. Legyen. Aláírom. Jó ember lett ettől? Semmi nem változott. Ennek semmi köze a jósághoz, semmi köze bármilyen teljesítményhez. Ez az Isten elleni lázadás vétségének a feloldása. És történik egy nagyon érdekes dolog. Abban a pillanatban, ahogy aláírom, abban a pillanatban Isten nem csak elengedi az adósságomat, hanem mint olyan fiává fogad. Tehát nem csak azt mondja, hogy mínusz 10-be voltál, fölhúzlak a nullára, hanem mínusz 10-be voltál, fölhozlak a csúcsra, a plusz 10-re. És azt mondja, hogy annyira rendben vagy, mert a fiam, tehát Jézus Krisztus nem csak azt csinálta meg, hogy a te bűnödet vette el, hanem, és itt megint a helyettesítő. Ő helyettesített téged, mint adóst, oké? És kifizette az adósságodat, de ugyanebben a pillanatban megengedte neked, hogy helyettesítsd őt, mint Isten fia. Ez így néz ki. Isten magára vállalta az adósságodat, kifizette, és neked adta a saját igazságosságát. Ez olyan, hogy figyelj, kifizettem az adósságot, és itt van az új személyid. Nyitod ki az új személyid, és ott olvasod, hogy Jézus Krisztus Kálmán Ernő. De hát a nevembe belekerült Isten neve, igen. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a királyi család tagja lettél. Hogy ugyanazok a jogok illetnek meg, amely jogok Isten személyesen illetik meg. Ámulatos. Tehát a mínuszból nem a nullába, hanem a pluszba vitt. És innentől, hogy a fia vagy, és itt jön a rázós rész, ez az apróbetűs rész, ezt nem szokták mondani, innentől elkezd, mint a fiát nevelni. És itt kezdődik az, hogy jobb emberré leszünk. De ezt nem úgy csinálja, hogy ha nem leszel jobb ember, kitagadlak, hanem úgy csinálja, hogy a fiam vagy, szeretlek, és mert szeretlek, a legjobbat akarom neked és belőled. És nagy szeretettel, de nagy bölcsességgel és határozottsággal felnevellek. És egy igazán klassz embert nevelek belőled. Valójában a Biblia úgy fogalmaz, hogy Krisztus képére formál minket. Olyanok leszünk, mint Krisztus. Aki egy nagyon klassz. Tehát, hogy olvasod az evangéliumokat, nem egy áhítatos fickót látsz, hanem tudod, Isten nagyon valódi. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha itt lenne, nagyon élveznénk a társaságát, és nagyon szeretnénk olyanok lenni, mint ő. Úgyhogy, bocsáss meg, nem volt rövid válasz, és több kezet láttam időközben, de ez a válasz a kérdésre. És hogyha valaki hívő, akkor hogyan néz erre Isten? Úgy, hogy a fiam vagy, és mindenem a tiéd. És aztán ő vállalja a felelősséget azért, hogy felneveljen, és hogy az a nagyszerűség, amit helyzetileg megkaptál, erről beszélt még Pásztor Ati, helyzetileg a tiéd lett az, hogy olyan vagy, mint ő, az, hogy szerethetsz annyira, mint ő, hogy ez tapasztalatilag is megmutatkozzon rajtad. El van döntve, hogy te fogsz egy nap ülni a trónon, még kell egy pár év ahhoz, hogy úgy is kezdj el viselkedni, mint ahogy egy királynak kell, és ülhess a trónon.
Tulajdonképpen egyetlen mondatot, az hívőként már veszik le is tudásomat, irányában nem tudnám a verset idézni, de hogy azt figyelembe veszik, hogy kimondjuk, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. És minden szónak őrült jelentősége van, és egyiket csak akarjuk megkerülni, akkor így próbálhatunk helyesen élni, ha elfogadjuk Jézus Krisztust.
Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Oké. Igen. Oké.
Igen.
Köszönöm. Lehet, hogy visszajeleznék még erre, de a...
Sziasztok, Szőlősi Dániel vagyok. Nekem az lenne a kérdésem, mint körülbelül fél évet értem meg, és nekem a problémám azóta is ez a jó és a rossznak a viszonya. Ugye, ahol Isten jelen vonok, előbb-utóbb sátán is megjelenni. És mi a különbség, hogyan tudom megkülönböztetni, mi az, ami megadatik ráadásként, és mi az, ami sátán szava? Ez hogyan lehet?
Ezt még egyszer, tehát, hogy...
Hát, hogy ugye van, keresd először Isten országát, uh-huh. és minden egyik megadatik.
Aha, oké. Világos. Aha, mi a ráadás?
Amikor sátán mondja, hogy na, akkor ezt csinál.
Ez egy kísértés, igen, oké. Jó. Oké. Az elmúlt hetekben, ugye, azt hiszem, 6 vagy 7 alkalommal a férfi és nő kapcsolatról beszéltünk. És ugye folytatni fogjuk ezt a sorozatot. Most igazából csak egy ilyen kis pihenőt tartunk benne. És igazából a férfi-nő kapcsolaton keresztül egy csomó mindent megtanultunk, ami az életünk egyéb területén is, és teljesen gyakorlatias. Ezen gondolkozom, hogy hogy tudok gyorsan választ adni erre. Kezdjük itt, igen. Tehát Máté 6.33-at idézted, ugye? Hogy keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Fordítsuk ezt le egy kicsit ilyen gyakorlatias nyelvre. Tehát nem tudom, hányan filozofáltatok már valaha életetekben. Oké, a filozofálás semmi más nem jelent, mint föltenni az élet alapkérdéseit. Igaz? Ha üzletember vagy, föl kell tenned az élet alapkérdéseit? Oké, tehát, és mondom, tehát a filozófia, a jó filozófia az nem egy elvont dolog. Tehát nem olyan szinten elvont, hogy semmi köze a valósághoz. Nem, a filozófia megpróbálja megérteni azt a valóságot, azt a legtágabb értelemben vett környezetet, amiben érvényesülnünk kell. Ez így rendben van? Ha üzletember vagy, akkor kell értened, hogy kik a vevőid, kell értened, hogy milyen gazdasági szabályzórendszerben kell működnöd, kell értened, hogy az üzleti eredmények milyen okokozati láncon jönnek, és ennek megfelelően kell cselekedned. És a legtöbb üzletember, amikor elszúr valamit, akkor vállalja a felelősséget azért, hogy ő szúrta el. Oké, rosszul mértem föl ezt a piacot, rosszul értelmeztem a lehetőséget, pénzügyileg elkalkuláltam magam, elszúrtam. És utána, amikor meg jól mennek a dolgok, akkor meg azt mondja, hogy hát, tudod, felismertem, megléptem, megérdemeltem. Igazából mi hívők csak annyit mondunk, és a csakot idézőjelbe kell tenni, hogy a valóságról a legpontosabb információt a valóság létrehozójától kaphatjuk. Mik a titkos összefüggések? Mik azok a válaszok, amiket első ránézésre nem látunk, de ott vannak? Mi az, amit a kutatók kutatnak? Mi az a titok, amit a gondolkodók keresnek? Mi az összefüggés, amit ha én is látnék, akkor az életemet eredményesebben élhetném? Keresd először Isten országát és igazságát, ezt mondja ez a vers. Ez ezt jelenti. Hogy értem, tudod, ez ilyen vallásosan hangzik, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és valamiféle tudod, csuhás embert látok, aki füstölőt lóbál, és mintha valami az élettől elrugaszkodott furcsa dologról beszélnénk. Nem, ez azt jelenti, hogy figyelj, csak annyit kell felismerned, hogy a valóság végső oka, a valóság mögött nem egy személytelen rendszer van, nem a véletlen, nem egy fatalista, tudod, oké, hanem egy személy. Egy személy. És az a személy megvizsgálható, mint ahogy te mondjuk, ha üzletember vagy, és tárgyalnod kell valakivel, és ő beszél a tárgyalás elején, akkor megvizsgálod, figyelsz rá. Megnézed, hogy van felöltözve, hogyan gesztikulál, hogy néz a szemedbe, és kialakul benned egy kép róla. De egy tárgyat is meg lehet vizsgálni. Megvizsgálni meg lehet bármit. De egy személlyel lehet még valamit csinálni. Meg lehet kérdezni. Meg lehet kérdezni. Egy tárgy nem válaszol, azt csak megvizsgálni tudom. De egy személyt meg lehet kérdezni. Úgyhogy a valóságot, ha lehet így mondani, meg lehet kérdezni. Innentől gondolkozhatsz úgy, hogy figyelj, figyelek, de nem tudom kisilabizálni. Megkérdeznélek. És keresd először Isten országát és igazságát, ez valójában arról szól, hogy elkezdem megkérdezni Istent, hogy hogy működik az élet, hogy ki vagy te, hogy ki vagyok én, hogy én szeretnék igazán alkalmazkodni ahhoz, ami tényleg van. És ami tényleg van, az egy téged szerető, személyes Isten, akinek nagyon-nagyon-nagyon sok gondolata van arról, hogy az életet hogy kellene élni. És ő azt mondja, hogy ha ezt így teszed, ha te elsősorban keresel engem, és elsősorban keresed ilyen módon az összhangot a valósággal, akkor én beszállok az életedbe, akkor én beszállok az üzletedbe, akkor én beszállok mindenbe, és miközben te a lényegre összpontosítasz, és azzal a viszonylag kevés energiával és erővel, amivel rendelkezel, a lényegre figyelsz, én kipótolok minden mást. És ezt mondja ez az írásrész, hogy minden egyebet ráadásban megadok neked. Te keresed a lényeget, ami egy tök normális dolog, tehát nem füstölőt lóbálsz és csuhában járkálsz az erdőben, hanem azt csinálod, amit minden felelős, cselekvő ember is csinálna. Készül az életre, megpróbálja megérteni. Tudod? Egy érettséggel. És ő azt mondja, hogy ha így élsz, akkor én beszállok, és minden egyebet megadok ráadásba. És ugye itt a kérdésed az az volt, hogy a minden egyéb az micsoda?
Nyilván itt korábban mindenféle anyagi javak is.
Abszolút, arról beszél konkrétan, hogy legyen, igen, tehát hogy...
Ez a ruház étel.
Így van, igen.
És hogy nagyon könnyen az ember át tud abba fordulni, hogy ezért elkezd küzdeni.
Igen.
Hogyha üzletemben...
Abszolút.
Hogy akkor ez a cél, és ez nem lesz köz, hanem...
Igen. Igen.
Nyilván nem csak az anyagi dolgokra igaz, hanem mondjuk másra is igaz.
Oké, tehát akkor...
Csak dolgokra.
Igen. Igen. Oké, okay. Akkor még egyszer a kérdést pontosan.
Tehát az, hogy a legnagyobb bajom az, hogy Isten üzenete, illetve sátán kísértése között
nehéz különbséget tenni.
Egy adott pillanatban mind a kettő jön, vagy egy-egy pillanat eltérésre jön a kettő, és az egyiket a másik.
Oké.
Okay. Jobbik eset, hogyha... Nem is van. Tehát, hogyha mondjuk felismert, hogy abból van a sátán kísértés, akkor teszel ellene, de a rosszabbik eset, amikor sátán kísértését veszed Isten jelölésére.
Oké. Okay. Megint egy kis fordítás. Ugye azt mondjuk, hogy ezt kérdezzük, honnan jön az információ? Én találom ki? Netán Isten válaszol egy kérdésemre? Vagy a valóságunknak további szereplői kéretlenül beleszólnak a dolgainkba. És én azt mondom, hogy nem az a nagy kérdés, hogy honnan jön az információ, hanem sokkal inkább az hogy merre visz. Jó, ez a válasz. Néha nem tudom eldönteni. Tehát néha nem tudom eldönteni, hogy honnan jön egy info. De azt mindig meg tudom vizsgálni, hogy ha követem, akkor hova visz. Tehát mi az az irány, amibe visz. És azt gondolom, hogy az az irány, ami eltántorít az elejétől, az ígéret elejétől, hogy keressem először Isten országát és igazságát, ami ettől elfelé mutat, az mindegy, hogy honnan jön, nincs a hasznomra. És valószínűleg Istentől nem jöhet, hisz ő pont azt mondta, hogy keresd, és ami pedig elvisz ettől, az igazából mindegy, hogy honnan jön. Hogy csak a kultúránknak a része, és mindenki így csinálja, vagy egy konkrét természet feletti beavatkozás, egy kísértés, egy támadás, mindegy, igazából mindegy. A lényeg, hogy mondjak rá nemet, hogy maradjak meg amellett, ami mellett döntöttem. És erre azt kérdezed, hogy jó, de hogy tudok különbséget tenni igazság és hazugság között? Igaz? És erre meg az jut az eszembe, hogy egyrészt nem lehetek maximalista, kell, hogy adjak magamnak egy kis időt arra, hogy különbséget tudjak tenni, addig pedig rá kell, hogy bízzam magam Istenre. De mindig ezt a példát hozzuk föl, hogy a pénzszámolók, a banki pénztárosokat úgy készítik fel a hamis pénz felismerésére, hogy nagyon megtanítják nekik, hogy milyen az igazi. És amikor egy nem igazival találkozik, csak nem tudja, hogy miben más, csak látja, hogy más. Látja, hogy más. Az igazit beteszem az UV-fény alá, az igazit megdörzsölöm, az igazit megnézem, és az olyan. És ha valahol eltér, akkor mindegy, hogy kihamisította, vagy mennyire hamis, de hamis. És itt jön megint a leegyszerűsítés. Ha a lényeggel foglalkozom, ha az igazsággal foglalkozom, akkor az egyre jobban átitat, és egyre jobban észreveszem azt, ami nem olyan. Úgyhogy ez a kettő. Foglalkozom a lényeggel, egyre jobban megértem, ugye erre való a Biblia, ugye Isten nem csak egy elvont, áhítatos módon ismerhető meg, hanem betűről betűre, konkrétan, mint ahogy egy szerződést szeretünk, ugye konkrétan. És ahogy egyre jobban ismerem ezt a könyvet, nem kell, hogy ismerjem az egészet, elég, ha ismerem egy versét, két versét, öt sorát, de öt sorát nagyon. És azzal az öt sorral összevetem azt, amire készülök. Oké, keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. És egyszer csak ott van a nagy lehetőség, hogy abba hagyjam a Biblia iskolát. Vagy tudod, nem jártam sehova, csak az eredményes életprogramra, de most kaptam egy új állást, aminek semmi más ára nincs, soha többet nem jövök eredményes élettalálkozóra. Jó-e az nekem? És akkor tudod, azon gondolkozom, hogy hát eddig az volt az áldás az életemben, hogy kerestem Isten országát és igazságát először, és minden egyebet ráadásban kaptam, és most ezt a keresést kellene háttérbe szorítanom, nem tűnik jónak. Nem tűnik jónak. És nem ismerem én annyira a részleteket, de csak ezzel az egyel összevetem, és nem tűnik jónak. És óvatos vagyok, és várok. És azt mondom, hogy Uram, vezess. Hogyha te vezetsz, megyek. Persze, de biztos akarok lenni benne, hogy te vezess. Úgyhogy ez a válasz szomára. Segített? Talán, igen. Igen. Muszáj egy kis reklámot csinálnom. Szabó Anti üdvözölt titeket, és kéri, hogy imádkozzunk érte. Tüdőgyulladása van, tényleg nincs jól, elég rosszul van. És majd az alkalom végén kérlek, hogy tegyük ezt meg, jó, emlékeztessetek ti is rá. Illetve biztos emlékeztek ez most egy kis rekláma, Van-e helyed az Új Világrendben című sorozatra, emlékeztek rá? Egy zseniális sorozatot tanított Anti egy fél évvel ezelőtt, arról a korszakról, amiben most élünk, a politikai eseményekről, az új világrend kialakulásáról, annak az ókori, középkori múltjáról, gyakorlatilag egy hihetetlen történelmi áttekintést adott, ami olyan megértést sugall, olyan megértést ad a jelenkori helyzetről és arról, amiben vagyunk, ámulatos. Hogy arra kért, hogy emlékeztesselek titeket arra, hogy ezt meg lehet nézni a weboldalainkon, ugye az istenlétezik.hu-n, az UV, nem, Jóhér UV, nem, hogy van? Jóhírneobész.hu-n, és
2010. június.
Így van. 2010. 8.
június. 6.
Hatodik, igen, 6. Igen, 6. hótól 2011 első hóig tartott a sorozat. Jó, tehát 2010. 6. hótól. Nem 8. hótól? Mindegy, oké. A lényeg, hogy
most nézed a felvételt, ez így pontos, tehát van-e helyed az új világrendben. A másik, aminek mindenképpen reklámot szeretnék csinálni, az a férfi-nő kapcsolatról szóló sorozat. Az egy férfi, egy nő, egy életre. Ugye ezt még folytatjuk, tehát még épp hogy csak elkezdtük, de olyan visszajelzéseket kaptam, hogy annyi mindenről beszéltünk már az első néhány alkalommal, hogy megemészteni se könnyű. Úgyhogy ahhoz, hogy ne menjen el a fejünk fölött a folytatás, egy-két alkalommal most az eredményes élettalálkozón egy kicsit lazítunk, más témákról is beszélünk, de kérlek, hogy hallgassátok a neten újra ezeket, jó? Tehát fönn vannak az oldalon a videók, fönn vannak a hanganyagok, egy férfi, egy nő, egy életre bukásra ítélve. És nem is igaz, tehát, hogy nem vagyunk bukásra ítélve, csak az, amit tanultunk, az, amit tanítottak nekünk, az, amit gondoltunk, néha nincs a hasznunkra, és úgy tudunk előrébb lépni, ha szakítunk ezzel, ezekkel a rossz beidegződésekkel. Jó, itt van a mai alkalomnak a vége, illetve nem a vége, hanem az első szakasznak a vége. Tartsunk egy szünetet, egy pici szünetet, jó, egy 5 percet, és Kálmán Ernő fogja folytatni a történelmi sorozatot. Mi lesz a címe most, Ernő? Oké, Habsburg uralom és egy tökéletes hős. Nem tudom, hogy hallottátok-e már Ernőnek a sorozat előző részeit. Ha nem, figyeljetek, zseniális. Tehát figyeljetek, a történelem az egy hihetetlen sztori. Jobb, mint a bármelyik regény, vagy bármelyik akciófilm. És olyan mély bölcsesség van az elmúlt korok embereinek az életében, és az ő életüknek az értelmes vizsgálatában, hogy azt el se tudom mondani. Rendkívül jó dolog. És a másik, hogy Ernő ugye egy olyan szívvel nézi a történelmet, hogy ismeri Istent, és tudja, hogy a történelem pályája mögött igazából mindig ott van a mindenható és az ő keze. És nagyon-nagyon-nagyon bölcsen meg tudja nekünk mutatni, hogy tényleg, ahogyan az évszázadok mentek előre, valójában Isten munkájának a kibontakozása az, ami előttünk van. És azt gondolom, hogy elfogulatlanul, de mégis egy új szemmel néz rá az eseményekre. Úgyhogy egy igazi hőssel fogunk megismerkedni, egy igazi csupa nagybetűs hőssel, egy szuperment fogunk a következő. Talán 40 percesek szoktak lenni az üzeneteid. Jó, tartsunk egy 5 perc szünetet, álljunk föl, tornáztassuk meg a vállunkat, és utána Kálmán Ernő. Köszönöm szépen, sziasztok! Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobase.hu oldalon az eredményes élettalálkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!